50,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államok kórházhajót tervez küldeni Grönlandra, jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök. Közösségi platformján azt írta, hogy a hajó gondoskodni fog a sok betegről, akikről ott nem gondoskodnak. Az amerikai haditengerészet két nagy kórházhajót üzemeltet, mindkettő mintegy 1000 ágyjal, köztük 80 intenzív osztályos ágyjal. Ezeket a hajókat korábban természeti katasztrófák után vetették be, és a COVID-járvány csúcspontján ideiglenesen az amerikai kikötőkben szolgáltak. Grönland, amelynek lakossága mintegy 57 ezer fő, nem számolt be olyan jelentős orvosi helyzetről, amely kórházhajó bevetését tenné szükségessé. Grönland közegészségügyi rendszere helyi klinikákat és a fővárosban található Queen Ingrid kórházat foglalja magában a komplex esetek kezelésére. Az ennél súlyosabb helyi egészségügyi problémákat esetenként Dániába történő orvosi evakuálásokkal oldják meg. Orbán Viktor újabb válaszlépést jelentett be a barátságkőolajvezeték leállítása miatt. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, hogy Magyarország megvétózza az újabb oroszellenes szankciós csomag elfogadását. A barátságkőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyagellátását biztosítjuk és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok, mondta Orbán Viktor. Közölte, addig nem indítják újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg helyre nem áll a barátságvezetéken zajló kőolajszállítás. Emellett az Ukrajnának adandó 90 milliárd eurós hitelt továbbra is blokkolja a kormány, jelentette be Orbán Viktor. 2026. március 27-én tematikus vetéstechnológiai nappal indul az agrárszezon, írja az Agroinform. A vetési nap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi napok és agrárgépsó hagyományos helyszínén a Fejérvár megyei mezőfalva határában található földeken várja az érdeklődőket. A rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége közös szervezésében valósul meg. Magyarországon az emberek többsége úgy gondolja, hogy a család egy fontos alapegység, az adócsökkentési törekvések helyesek, a munkaalapú társadalom koncepciója megfelelő, követendő, mondta a századvég üzletág vezetője az M1-en. Hortai Olivér erről a századvég és a közmédia együttműködésében mintegy 1000 ember megkérdezésével készült, legfrissebb kutatással összefüggésben beszélt, amelynek eredménye szerint a családi adókedvezményt a felnőtt lakosság 95%-a ismeri, és bár a kedvezmény minden negyedik háztartásra van közvetlen hatással, a válaszadók 76%-a egyetértett vele. Több mint 25 ezer igénylőnek folyósították eddig a fix 3%-os kamatozású hitelt az Otthon Start programban, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. A kérelmet benyújtók 80%-a 40 év, 70%-uk 35 év alatti. Szigorúbb szabályozással reagál a kormány a gazdák és az autósok közötti régóta húzódó konfliktusra. Az új KRESZ tervezet részletesebben rögzíti a mezőgazdasági járművek sármentesítési kötelezettségét és egyértelművé teszi a mulasztás pénzügyi következményeit, írja az Agroinform. A tervezet szerint szilárd burkolatú útrahajtás előtt nem csak a traktor kerekeiről, hanem a vász szerkezetéről és a csatlakoztatott munkagépekről, például ekéről, tárcsáról is el kell távolítani a sarat. Ha a tisztítás nem teljes, a felhordott szennyeződést haladéktalanul el kell takarítani, és a munkavégzés idejére mindkét irányból kötelező lesz kihelyezni a veszélyes úttest vagy sárfelhordás kiegészítő táblákat. A cél egyértelmű, csökkenteni az aszfaltra felhordott sár okozta csúszás veszélyt és balesetek számát. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szorványosan valószínű esőzápor. Délnyugaton kisebb a csapadék esélye. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergomvári nagyboldogasszonyi Szent Adalbert főszékes egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház az eukarisztiából él. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Vágjunk bele! Egy kis előjátékkal kezdeném, mielőtt a témánkhoz hozzászólnék. Az első nagy kérdésem az lenne, hogy tulajdonképpen mi is a tanítás lényege. A dogmánál persze elméletileg megtanultuk, hogy ez tantételt jelent, és innentől kezdve bizony megélhet a fejünkben egy olyan elképzelés, hogy az egyház dogmatikus rendszere az egy listázható kijelentés sor, amiben a legszentebb igazságaink vannak rögzítve. Azonban talán jogos föltenni a kérdést, hogy valóban csak ennyiről lenne szó? Gondoljunk a Szent Háromságra, egy Isten három személyben. Tételmondatról beszélünk, vagy valami másról? A Szent Háromságról kimondunk egy igazságot, vagy esetleg megérthetjük, hogy a Szent Háromság titka, mint a modell, stílus, gondolkodási keret, mindegy, hogy ragadom meg, de egy mód arra, ahogyan létezni kell. Válasz arra, hogy mit jelent szeretni, mit jelent egyáltalán ez a szó, hogy szeretet. A Szent Háromság nem egyszerűen egy elvont absztrakt igazságnak a kijelentése, hanem mintaadás, modelladás arra, hogy hogyan kell közösségben létezni. Minden egyes dogmánknál ugyanezt a játékot végigjátszhatjuk, és ez a kérdés nagyon fontos, mert így fogjuk apránként megérteni, hogy a hit nem absztrakt igazságok hálózata, hanem a teljes ember teljes létezését érintő kérdés. Ugye a Lumen Fidei enciklikát, hogy ki a szerzője, Ferenc vagy Benedek, ezen most ne vitatkozzunk, négykezesnek szokták hívni. Tehát az enciklikát pontosan ez a fölvetés és belátás indítja meg. Ha a hitünk csak értelmi, intellektuális, absztrakt tartalmakat hordoz, akkor valami nincs a helyén. Itt az életünkről van szó. A Szent Háromság az nem filozófia könyvi betanulandó anyag, hanem egy mód, ahogy nekem emberként léteznem kell. Hiszen ennek az Istennek a képére vagyok megteremtve, és ennek az Istennek a modellje szerint válok teljessé. Így jutunk el egy olyan fogalomhoz, amely a természettudományok körében nagyon sokszor előfordul, ez pedig a paradigma. Miről van szó? A témát fölvető Thomas Kuhn így definiálja a paradigmát: általánosan elismert tudományos teljesítmények, vagyis olyan tudományos eredmények, amelyeket a tudományos közélet döntő többsége mainstream igazságként vagy tudományos kijelentésként elfogad, amelyek egy bizonyos időre a szakemberek közössége számára modelleket és megoldásokat nyújtanak. Hát ilyen volt a newtoni fizika, a mozgástörvényekkel, gimnáziumból talán még rémlik valami. Einstein ezért esett annyira kétségbe, amikor az általános relativitás elmélet következményeivel foglalkozva ráébredt arra, hogy megbuktatja előbb-utóbb a newtoni fizikát. Mi csináljunk? Nem ez volt a cél. Viszont nem is fönntartható tovább, ami volt. Hogy megyünk át akkor egy új világképbe, a kvantumfizika korába? De most itt ne vesszünk el ezekben a kérdésekben. Tehát a paradigma a gondolkodás számára egy keret, egy mestermodell, ami segít értelmezni, működtetni, vagy esetleg kitalálni az újabb modelleket. Egy olyan nagy mátrixa a létezésünknek, a gondolkodásunknak, ami elrendezi a konkrét kérdések, a részlet problémák apró felületeit. Világos, ez zárójeles megjegyzés, mindig az adott kornak, az adott társadalomnak, az adott emberi élethelyzetnek az összefüggés rendszerében. A Kuhn-féle idézetben szerepel az a meghatározás, hogy egy időre szól a paradigma. Vagyis a tudomány, hát ezt tanultuk a középiskolában, 50-szer megbuktatja, újraírja önmagát. Valószínűleg mindannyian tudnánk sorolni olyan hipotéziseket, amelyeket egykor igaznak tartottak, aztán rájöttek, hogy mégsem igaz. És apránként ezek a változások magát a nagy keretet, a nagy mátrixot is átalakíthatják. Ez mindig akkor kezd el aggasztóvá válni, amikor felszaporodnak a gondolkodásunkban megoldhatatlan problémák, amikor nem tudunk már minden kihívással szembenézni, amikor azt érezzük, hogy ugyan megvan a keret, amiben mozgunk, de valahogy, mintha a valóság már elbúcsúzott volna ettől a kerettől. Van ilyenkor egy természetesen ösztönös magatartás, hogy besöpörjük a szőnyeg alá a problémát, nem baj. A valóság a rossz. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos igazságot azonban szeretnék közölni. A valóság az mindig a valóság, pont. Ennek nincsenek alfejezetei, lábjegyzetei, ez van. A kérdés az az, hogy mihez kezdjünk ezzel, ami van. És a paradigmák éppen ezért, hogyha már túl sok mindent söpörtek a szőnyeg alá, csúnya szóval egyre több az anomália a rendszerben, ami kezelhetetlenné válik, akkor jön a robbanás. A régi már nem áll, az új azonban még talán nem elég erős, nem elég körvonalas. Egyesek úgy is hívják, hogy beáll az anarchia. Hát ilyet a tudományokban megélünk időszakonként, de uram, bocsánat, még az Anya Szent Egyházban is, hogyha átvetítjük ezt a természettudományos modellt az egyházra. Természetesen az emberek rettegnek attól, hogyha anarchikussá válik körülöttük a közeg. Mi szeretjük az egyszer-egyes mátrixokat, azokban könnyű tájékozódni. Igen, nem, dur. Ki van adva a szabály, meg kell csinálni, én megcsináltam, jó pap vagyok, ámen. Ki van adva a szabály, én betartottam, jó hitoktató vagyok, ámen. Szeretjük az életet, ha ilyen egyszerű. Nem az. Nem az. És szerintem az nem kérdés, hogy az anomáliák igencsak felszaporodnak a körülöttünk lévő egyházi létezés tereiben. Itt van egy szép ábra a tudományos változásnak az anatómiájáról. Ez azért is érdemes ezeket a kulcsszavakat ízlelgetni, mert ezektől iszonyú frászt szoktunk kapni, és megijedünk, ha ezekkel. Ettől nem kell megijedni. Hát ez teljesen normális, nem kell félni. Van a normális állapot, aztán beköszöntenek az anomáliák. Amikor az anomáliák már elviselhetetlen méretűek, jön a krízis, a válság. Ez nem egy rossz szó, egyszerűen csak egy átmeneti fázis. Ekkor bekövetkezik a változás a világnézetben, és egy preparadigmatikus fázis, ami azt jelenti, hogy konkuráló paradigmák küzdenek azért, hogy ki legyen az új és nyerő keret. Hát uram, bocsá, középkorban is milyen szépen cívódtak ferencesek és domonkosok, hogy kié legyen az új teológiai paradigma. Míg nem az összesnek a fejére borította az asztalt, az újkor beköszönte a humanizmussal. Aztán a nagy kegyelemtani vitát a barokkban ismerjük. Jezsuiták, domonkosok. Már mindenki eretnek volt az egyházban, mert már mindenkiről a másik megmondta, hogy eretnek. Mit csinált a szentszék? Nem borította rájuk az asztalt, rájuk zárta a szobát, és azt mondta, hogy ne gyertek ki többet. Kérdés megválaszolhatatlan, viszont eretneknek senkit sem szabad hívni emiatt a kérdés miatt. Tehát azért mondom, hogy ilyenek vannak. Így köszönt be az új paradigma, az általánosan bevet, és megint jöhet a békés, normál időszak, amikor csak úgy üzemelünk szépen nyugodtan. Na most hát mindenki ebben szeret lenni, ami itt a karika tetején van. A gond az, hogy általában úgy érezzük, hogy itt a, hogy is mondjam, a délkeleti sarokba szorulunk be. Tehát itt valahol anomália, krízis, változás hármasában veszünk el. Ezzel kapcsolatban azonban szeretnék egy pontot még idehozni, ahol a mi kis életünk az egyházban talán nem egészen olyan, mint a természettudományok. Van itt ugyanis még egy érdekes szempont, amivel foglalkoznunk kell. Van egy katolikus csavar a kérdésben. Mi a helyzet akkor, ha vannak olyan paradigmatikus oszlopaink, ha úgy tetszik, amelyek nem változhatnak? Ha az Isten adta őket, így adta őket, mégis anomáliák hemzsegnek körülöttünk. Hát józan ésszel, akkor ez valószínűleg azt jelenti, hogy valamit mi nem csinálunk jól. Valamit mi nem teszünk helyre. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de nem valósítjuk meg. Lehetséges, hogy beszélünk róla, de alapvetően absztrakt igazságnak tekintjük, nem pedig életmódi elemnek, gondolkodást meghatározó stílusnak. Beszélünk a Szent Háromságról, de igazából közösséget nem akarunk senkivel megélni, mert posztmodern született individualisták vagyunk. Hát itt a probléma, ez már egy anomália. Folyton a Szent Háromságról beszélsz, de aglegény egyházi playboyként élsz. Ez így nem megy. Világos, hogy anomália lesz a rendszerben. Ugyanígy az Eukarisztiánál majd látunk egy-két példát. Vagy esetleg a megváltozott körülmények között mi magunk megelégszünk az, hogy csak tételmondatként elsütjük, egyébként meg teljesen elélünk és elgondolkodunk a hitünk kijelentései mellett. Hát igen, a katolikus egyház egysége szent és fontos dolog, érsek atya is érintette a homiliában, úgyhogy az egység ápolása érdekében kirúgok mindenkit az egyházból, aki nem úgy gondolkodik, mint én. Ez is egy jó megoldás, ugye? Kicsit protestáns a metodika, ezzel kapcsolatban csak eszembe jut, hogy amikor kint voltunk Genfben az Egyházak Világtanácsában, beszélgettünk ott a helyiekkel, és mondták, hogy ugye 38 tagszervezet alapította meg 48-ban Amsterdamban az intézmény, de ma már több mint 400 tagja van. És ugye első olvasatra az ember fölbuzdult, hogy úgy látszik az egyház egységének az ügye tombol a világban, az ökumenikus hullám elárasztott mindenkit, de aztán közölték, hogy ez nem egészen így van, a tagok osztódással szaporodnak. Tehát világos, hogy nagyon könnyen előfordul, hogy mi mondunk dolgokat, de igazából semmi se látszik abból, hogy mi ezt komolyan is vennénk. És ez adott esetben katolikus csavarként azt jelenti, hogy esetleg nem a paradigmát magát kell kicserélni, hanem minket, magunkat. Nem az eukarisztiát kell lecserélni, nem is tudom, hamburger zsömlére, vagy nem tudom, mit mondjak, hogy termék megjelenítés ne legyen az előadásban, vagy nem a bort kell lecserélni, nem tudom, valamilyen típusú közkedvelt üdítőit arra, és az eukarisztikus imádság helyére kell kortárs irodalmi szemelvényeket beemelni. Nem lehet egyszerűen, hogy magunkban kell a váltást létrehozni, hogy tényleg a paradigmaváltás ne az igazság lecserélése legyen, hanem egy olyan furcsa pillanat, amit egy francia teológus a II. Vatikáni zsinatot követő kor kapcsán így fogalmazott meg, Ricard Raj, új keretbe foglalás. A kép, a vászon, a festmény ugyanaz, de új keretbe kell tenni. Új helyen kell kiakasztani a falra. Talán ti is átéltetek már ilyet, hogy másik szobába tették le a képet, és mintha a kép is megváltozott volna. Mert az előző helyén sötét háttér előtt két ódon bútor között lógott, a másik szobában meg egy hófehér falon jól megvilágítva. Kaptál ajándékba egy új képet? Nem. Csak megvalósítottad a csavart. És innentől kezdve kezd izgalmassá válni a játék. Mit jelenthet számunkra az, hogyha az eukarisztiára nem tételmondatszerűen, nem tanrendszerűen tekintünk csupán, hanem elkezdünk paradigmatikusan gondolkodni vele. Mit jelent eukarisztikusan gondolkodni? Mit jelent eukarisztikusan élni? Világos, hogy amikor a Szentmisében elhangzik ez a mondat, misztérium fidei, ott jóval többről van szó, mint hogy az átlényegülés hitvallását tesszük meg. Sajnos a magyar fordítás itt kifejezetten lelhangoló, mert a latinban eleve nem szerepel az, hogy hék, ez, ezt a magyarok beletették, és nem tudom miért, mert lerombolták az eredeti latin szöveget, mert ez a magyarban azt jelenti, hogy mutogatok, ez. A latin nem mutogat. A liturgikus történés szívében hangzik el a misztérium fidei, a hit misztérium a fölkiáltás, aminek a szívében valóban ott van a kenyér és a bor titka, de a misztérium túlnő a konkrét, reál prezencia dogmatikus állításán. Hát itt Krisztus keresztáldozata vált nyilvánvalóvá, és jelenvaló számunkra az ő feltámadása. Itt nem pusztán oda mondok bárkinek, hogy már pedig itt jelen van, nem. Itt a Szent Háromnap totális misztériuma realizálódik a szemeim előtt. Ez a hit misztériuma, amely a kenyérben és a borban számomra hozzáférhető, mint hívő ember számára. És ez azt is jelenti, hogy igen, az eukarisztia mindig az eleven hitnek a keretében mutatja meg az igazi teljességét. Annak az eleven hitnek a keretében, amelyről már mindannyian tanultunk, itt most nem akarok elveszni nagyon a hittanórás részletekben, hogy van mindig egy objektív és szubjektív oldal, egy fides qua és egy fides qua. A hit, amit hiszek, a hitnek a tartalmi magva, és a hit, mint magatartás. A hit, mint hívő életvitel. A hit, mint az Istenbe vetett radikális bizalom, a hit, mint megvallás. Hál' Istennek nekünk Rómában egy olyan ausztrál tanárunk volt, akinek az olasz kiejtése nyomán soha nem tudtuk, hogy a kettő közül melyikről beszél, mert angolos olaszsal mind a kettő ugyanúgy hangzott, úgyhogy emiatt mi igen hamar megtanultuk, hogy a kontextus alapján elemezzük, hogy éppen vajon ez most az objektív vagy a szubjektív vetület, de viccet félretéve. A kettőnek egységben kell állni, mert hogy csak is így fogja megmutatni az erejét az, hogy itt a remélt dolgok biztosítékáról, a nem láthatók bizonyítékáról van szó, vagyis van valóban egy objektív tárgyi mag, de elnézést, a reményemről van szó, ami biztos. A meggyőződésemről van szó, ami ehhez engem odaköt. Bocsánat, a Pitagorasz tételt igaznak tartom, és ettől még semmi remény nincs bennem. Nagyon sokszor az életben pedig kedves jó barátokban reménykedem, és utólag kiderül, hogy semmilyen objektív alapja nem volt ennek az érzelmi motiváltságomnak. A hit ezt a kettőt össze kell, hogy kapcsolja, elkerülve a két nagy eltévejedést. Ugye az első az, amikor csak az objektívvel akarunk számolni. Ez van. A hit, mint valamilyen izmus. Hát nézzétek meg, mennyi izmusunk van. Liturgicizmus, dogmatizmus, moralizmus, tradicionalizmus, progresszivizmus, liberalizmus, konzervativizmus. Eleve ezeknek az izmusoknak egy jelentős része nem is teológiai, hanem a politikai filozófiából innen-onnan átvett kifejezés, tehát idegen a teológia berkeitől. Nem értelmezhető jól a teológia berkein belül. Csak hát ebből látszik, hogy a közbeszéd alapján beszélnek már a katolikusok is a saját hitükről, nem veszik észre, hogy rossz nyelvet használnak. Ez nem így működik. Az egyházban nem működnek ezek a kategóriák, mint teológiai fogalmak egyébként. Vagy a hit, mint egyházfegyelem. Kérném tisztelette, itt a kánonjogi kódex, hajrá! Ami benne van, az le van rendezve, ami nincs benne, az lényegtelen. Ugye, egy kedves jogász barátom meg is mondta, mit izgulsz te itt a szentírással, az úgyis csak lábjegyzet a kódexhez. Hát mondom, nuzákson, de tekintve, hogy én már elég sokszor beszélgettem egyházjogászokkal, azért némi szkepszis megfogalmazódott bennem, hogy ez így kielégítő-e, mert én még olyan egyházjogász nem láttam, aki egy esetet ne tudott volna pro és kontra ugyanúgy megvilágítani. Vagy pedig megjelenik az a magatartás, amikor a hit átalakul egy teljesen formális vallásgyakorlattá. Egyébként ez minden vallásnak egy rákfenéje. Tehát ugyanez a jelenség az iszlámban, a buddhizmusban bárhol megvan. Ez valószínűleg egy kulturális antropológiai vetülete a vallásosságnak. Pörgetem az imamalmot, az jó, imádkozik helyettem. Elmondattam 3 misét Miska bácsiért, most már csak följutott a mennybe, 4. már nem akarok mondatni, mert az drága lesz. Tehát világos, hogy kialakul ez a magatartás. A másik oldalon pedig, amikor a szubjektív oldal lesz kizárólagos vagy túlzó hangsúlyú. Hát a hit az egy érzelem, az egy lelki állapot, ugye? Lelki vezetésben ez egy nagyon drámai helyzet, mert atya, én nem tudok imádkozni, én csak mondom és nem érzek semmit. Hát most erre mit mondjak én a szegény párának? Nem én szeretnék lenni az, aki az önszuggesziós technikákat megtanulja. Tehát nem pszichopatákat szeretnénk nevelni az egyháznak, akik bemagyaráznak önmaguknak olyan érzelmeket, amiket nem éreznek. Honnan vettük ezt, hogy ahhoz, hogy imádkozom, éreznem kell valamit? Hát mi vagyok én? Pszichésen labilis kiszolgáltatott kis nyomorult lélek. Nagyon érdekes, egy rabbi barátom mondta, hogy egy fiatal zsidóval beszélgetett, tehát mondom, a vallásossággal kapcsolatos problémáink ugyanazok, bár a tételmondataink néha mások. És azt mondja, rabbi, én csak akkor imádkozom, amikor úgy érzem, hogy a lelkem abban az állapotban van. Hát nekem ez, hogy naponta 5-ször, hát ez nem. Mert hát ha a lelkem nem úgy van, akkor minek? És akkor a rabbi mondta, hogy te mondd már, hetente mennyit imádkozol? Hát szerintem úgy egy 1/4 órát, akkor csiripel úgy a lélek, na. És akkor a rabbi mondta, nézd, én naponta 5-ször imádkozom, 1/4 órát, 20 percet. Ha mindegyikben csak egyetlen egy olyan perc van, amikor az Isten engem megérint, megindít, hát már mennyivel többet imádkoztam egy hét alatt, mint te. Néha matematika kell, egy kicsit úgy egyszerűbben átláthatók a viszonyok. Vagy pedig a hit, mint egy ilyen egyházi anarchizmus. Mint nem is tudom, mint egy nagy hippi tábor. Nem kell struktúra, nem kell rendszer, nem kell nekünk semmi, mi keresztények vagyunk. Ha megnézzük, hogy a hit, az eukarisztia vagy az egyház ezen a két szélsőséges tengelyen hogyan változik meg és veszti el a jelentőségét, mit látunk? A hit tételrendszer lesz az objektív végponton, fegyelmi törvénysor. Az eukarisztia a tökéletesek jutalma, vagyis akik a legjobb farizeusok, vagyis a legjobban teljesítették a törvénytisztelet szabályait, azok kimennek áldozni, és aztán természetesen egy olyan fontos dogma, amit mindenkivel szemben megvédünk, és maga az egyház pedig egy hatalmi fegyelmi rendszer, ahol az uniformisba bebújtatott egyedek lesznek szívesek tartani a lépés tempót, mert különben ugye nincsen rétes estére, ahogy ezt Magyarországon mi már igen korán gyermekkorunkban megtanultuk. A másik végleten pedig ott van ugye az, amikor a hitünk egy érzelmi állapot, az eukarisztiát pedig egye mindenki, nem baj, gyertek, ettől lesz majd egység az egyházban. Nevezzük nevén, az eukarisztia eszköz lesz az én szubjektív érzelmeimnek és egyéni céljaimnak a kiszolgálására. Az egyház pedig egy ilyen, na valami. Tehát úgy kicsit folyik, kicsit nincsen határa, kicsit nincsen profilja, de azért mindenkivel jóba van. Na most e között, a kettő között kéne egy egészséges szemléletet kialakítani, ahol az eukarisztiával kapcsolatban megértjük a tanítást, de nem csak tudati tanításként viszonyulunk hozzá, hanem mint egy élhető és megélhető valóságként.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Török Csaba atya elmélkedését hallják.
Az eukarisztia létmód, a modellje az élésnek ebben a világban. Egy eukarisztikus életstílusban, ugye ennek kapcsán II. János Pál pápa már többször beszélt az eukarisztikus stílusról. Akár Szűz Mária példáján keresztül, mint konkrét személy, akár az egyház közösségi életében. Zárójel ezt azért is lenne érdemes jobban elmélyíteni, mert ez egy kicsit föltérképezetlen terület maradt aztán, mert hát Szent Pálnál magánál is ott van, hogy az egyik legcudarabb jelző, amit egy emberre lehet mondani, hogy acharisztos, nem hálás, az eukarisztosnak az ellentéte. Hiányzik belőle az a szíve léte gyökeréig lehatoló hálásság, ami megnyitja őt az Isten minden ajándéka felé. És hálátlan a szíve. És hányszor vesszük azt észre, hogy ha farizeusok kenyere az eukarisztia, a kutyát nem érdekli, hogy esetleg acharisztos ember veszi azt az eukarisztiát. Nem baj, csak pénteken ne egyen téli szalámit. Az nem baj, hogyha a lelke tökéletesen idegen az Istentől, csak nem tudom én, milyen szabályt mondjunk. Választhatok egy szabályt, na azt tartsa be. Nem baj, ha a lelke tökéletesen idegen az Istentől. Hadd menjen. 6. Pál a misztérium fideiben ezt írja, egyébként itt hadd jegyezzem meg, hogy olvassuk a misztérium fideit. 6. Pál a nekem döbbenetes élményem egyetemista korom óta, hogy ő az egyetlen egy pápa, akit ismerek, akinek nem öregszenek meg 20-30 év után a szövegei. Tehát annyira erősek és frissek ma is a szövegei, zárójel, alig van bármi lefordítva, tehát ez is hozzátartozik talán 6. Pál cudar sorsához, hogy nagyon sok minden nincs lefordítva tőle magyarra, de zseniálisan jó szövegek. A 3. pontban ezt írja, az eukarisztia misztériuma olyan, mint a szent liturgiának a szíve és középpontja, mert hiszen ez az élet forrása, amelyben megtisztulva és megerősödve már nem önmagunknak, hanem Istennek élünk, s a szeretet legszorosabb kötelékével kapcsolódunk egymáshoz. Vagyis az eukarisztia hat ránk. Az eukarisztia nem arról szól, hogy veszem, és utána szép csöndes imában az Úr elé borulok, és akkor ez nekem jó. Az eukarisztia, mint szentség és mint valós jelenlét, belülről átalakítja ember mi voltomat. Beteljesít az egységben, amelynek ősmintája a Szent Háromság, az Atya és a Fiú egysége a lélekben. Zárójel, az utolsó vacsorán mit mond Jézus? Legyenek egyek, mint ahogyan te és atyám egy vagyunk. Eleve a magyar fordítás vicces, mert a magyarban mit jelent az, hogy legyenek egyek? Ő is legyen egy, meg az is legyen egy, meg a harmadik is legyen. Nem tudom, hogy magyar nyelvileg ez helyese, de legyenek egy. Tehát a sok darabka legyen, vagy a sok személyke legyen egy, ne pedig egyek legyenek, azaz individuális egységek. De ahogyan mi, vagyis a Szent Háromság misztériuma az egy módot ad, ahogyan mi, úgy legyenek egyek. Nem elég azt vallani, hogy a három isteni személy egy, nekem egyé kell válnom a többi emberrel, aki ugyanabból a kenyérből vesz, hogy a Szent Háromság eukarisztiában közölt misztériuma beteljesüljön az életemben. Ilyenkor elgondolkodom egyébként liturgikus vonatkozásban, például milyen érdekes, hogy pont a szentáldozás pillanata után mindenki térdre borul, begubózik, még testtartásban is, és elkezdjük a privát individuális imádásainkat egymás mellett. Nem tudom, hogy milyen módon és miként és honnan lehet érdemes ezen gondolkodni, hogy hogyan válik például az eukarisztikus imádás a közösség ünneplésévé, nem pedig egy térben és egy időben végzett individuálisan megszaporított imádságok sorává. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezekkel például egyetemista hittanosokkal sokat próbálkoztunk, és egyébként rengeteg dolog született spontán kreatív módon. Nagyon érdekes, hogy amikor úgy döntöttük, hogy kinyitjuk az egyetemista ima alkalmaknál a templomajtot, akkor hirtelen elkezdtek jönni az emberek. Nagyon érdekes volt. A nyugdíjas nénik jobban szerettek járni az egyetemisták imáira, mint azokra az imákra, amiket nekik szerveztek a papok. Szegények lehet, hogy végre emberszámba vették őket, és nem nyugdíjasok lettek etikettel ellátva, és emiatt berakva egy olyan kosárba, ahol egyébként magától senki sem akar lenni. Mert unalmas, kifárasztó, semmit mondó. A 80 évesnek is épp úgy, mint a 20 évesnek. A Szentlélek erejében történik meg mindez velünk az eukarisztia vételekor. Az epiklézis, amelyet a papa liturgiában végez, az kulcsmomentum, mert gyakorlatilag így kapcsolódik bele a krisztusi vérkeringésbe a misztérium. Krisztus a Szentlélek árnyékozása által testesül meg Szűz Mária méhében, a keresztelkedéskor a lélek nyugszik rajta, és ezzel a kenettel fölkenve indul meg názáreti zsinagógában, fölolvassa ugye Izajást, az Úr lelke van rajtam, és ez a lélekáradás lesz a beteljesülés az utolsó vacsora ígérete szerint pünköstkor. És ennek a lélekmozgásnak, lélekdinamikának a szentsége maga az eukarisztia is. A lélek, aki Krisztust Mária méhében ember testbe öltöztette, az eukarisztia kenyerére és borára lehívást nyer, hogy legyen ez számunkra Krisztus teste és vére. Ezt mi kérjük, nem csináljuk. A lélek cselekszik, és a megtestesülés dinamikájába kapcsolja az eukarisztiát, és innentől kezdve elgondolni is döbbenetes, hogy micsoda erőnek az áradása csatornája a lélek által az eukarisztikus kenyér, amelyet magamhoz veszek a szent áldozásban. Itt Názárettől az oltáron át az én szívemig egy szent lelkes út vezet, és ennek hatalmas súlya van. És ez a hatása az eukarisztiának föltépi előttem a távlatokat. Ugye sokszor éri az a vallásokat, hogy elfordítják a valóságtól az embert, és akkor ilyen álomvilágba befordulnak. Ugye Marx ópiumos hasonlatánál ott azért nem a, hogy is mondjam, a kábítószerélvezetre utal Marx, hanem annyira nyomorult volt az élet, hogy az ópium, mint fájdalomcsillapítószer, az elnyomást és a kizsákmányolást ideológiaként lehetővé tevő vallás hasonlata. Mert hogy elviselhetővé teszi az egyébként emberileg elfogadhatatlant. Nem. Ha az eukarisztiának ezt a dinamizmusát megértjük, ami az igét bevezette az emberi valóságba, és odahorgonyozta, hiszen Krisztus valós jelenléte ezt jelenti, akkor itt igen távlatokat föltépő Szentlélek dolgozik, aki a valóság felé és nem onnan elfele fordít bennünket. Az Ecclesia de Eucharistia 18. pontban írja, már itt a földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendő teljességnek, ami az emberre vár az, aki az eukarisztiát veszi. Gyakorlatilag itt nem csak az igaz, hogy ugye az első eukarisztikus, ami a szép szavaival, oltárunkon menny és föld összeér, az angyalok által közlekedik az imádság a földi régióból az isteni régióba, de ez a lelkünkbe bevonódó titok, ahol a remény valósággá válik. A Spe Salvi 7. pontjában Benedek pápa ezt nagyon hangsúlyosan mondja, vigyázzunk, a remény nem azt jelenti, hogy jaj, de jó lesz majd valamikor. A remény azt jelenti, hogy most már jó, mert ad valóságosan valamit nekem itt és most. Zárójel, kérdezzük már meg magunktól, hogy a vallásgyakorlatunkkal nem az-e esetleg az egyik legsúlyosabb probléma, hogy valóságosan nem ad semmit. Érzelmeket ad, hangulatokat ad, lelki állapotokat ad, szép szavakat ad, de a valóságos életem valóságos szövetében nem ad semmit. Hát bocsánat, de ha valami hatást vált ki, az csak valós hatás lehet, az nem hatás, hogy jól érzem magam. Az nem hatás, hogy az ima 20 percére egy kicsit megvigasztalódom, de utána ugyanolyan nyomorult maradok. Az nem hatás, az csak látszat. A valódi hatás itt kezdődik el. Ezért, amikor Antiochiai Ignác azt mondja, hogy ez egy olyan orvosság, ami halhatatlanságot ad, olyan gyógyszer, ami legyőzi a halált, akkor ez nem valamiféle felhők között futkórázó lelkek álmodozása, hanem gondoljunk bele, ezt egy vértanú halálra készülő ember mondja, aki addigra már évtizedek óta ünnepli az eukarisztiát, veszi magához az eukarisztiát. Ő tényleg meggyógyult a halálból, már a földi életében. Ezért számára nincs fizikai halál. Micsoda hatás ez? Mennyire két kézzel fogható hatás ez? Hogy már nem fél. Túllépett az árnyékon, túllépett a félelmen, túllépett a sötétségen. Nincs visszaút Rómából. Hát azért könyörök, hogy a kedves, túlbuzgó katolikus testvérek nehogy már kivesztegessék őt a börtönből, hogy ne kelljen vértanúnak lennie. És itt nyilvánvalóvá válik, hogy az egyház is a leggyönyörűbb arcát fogja megmutatni, ami mindig tágasabb, mint a kis látható közegünk. Eleve én szeretem hangsúlyozni, hogy mennyire csodálatos érzés egy kenyérben részesedni a világ minden táján élő testvérekkel, és ez egy valódi kötődés, és egy valódi családosság, vagy otthonosság a világban, de ez az ég felé, az Isten országa felé kitároló kapu. A bárány lakomája van az oltáron. A másik neuralgikus pontom a magyar misefordításban ez az áldozás előtti ima. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus. Se az asztal, se a Jézus nincs a latinban. Itt a bárány vacsorája, a bárány lakomája van. Quiat cœna magni vocati sunt. Ez a jelenések könyve a bárány menyegzője, nem pedig az utolsó vacsora asztala. És nem azt mondom, hogy hibás teológiailag a fordítás, de hogy nincs a helyén, az biztos. Mert Jézus asztaláról én innen garantálom, hogy a hívek zöme az utolsó vacsorára gondol. De ez a jelenések könyve, a nagy csodája a világnak, amikor a harcok, a küzdelmek, az üldöztetések után beteljesül az Isten akarata. És allelujját énekel az egész mennyei és földi egyház, mert most van a mennyegzője, mert győzött a bárány. És ehhez az asztalhoz hív meg a szent áldozás. Mennyire más vízió ez? Az oltár előtt már átlépsz a jelenések könyvébe. Ez az apokalipszis maga, a nagy föltárulkozás, a titok leleplezése, ami meg fogja értetni velem, hogy gyakorlatilag húzom magammal az egész világot, az embereket, a kapcsolatokat, a viszonyokat, az anyagot. Nagyon érdekes, hogy egy római tanárunk az eszkatológia kapcsán azt mondta, hogy ezt tényleg úgy kell elképzelnünk, mint egy hatalmas méretű abroszt lepedőt, aminek ha egyetlen egy pontja megindul fölfelé, akkor az egész abrosz, az egész lepedő mozdul vele. Aki odalép az oltárhoz, az nem elveszíti a világra az érzékenységét, hanem odafordul a legnagyobb érzékenységgel a világhoz. Annak a másik embernek ott a helye, az Isten országában. Az az ellenségem, az az üldözőm, az a gonosz, az a nem tudom milyen, az a lakomára mellettem kell, hogy leüljön. Akkor lesz kerek a világ. És ha nem fog mellettem ülni, akkor lesz egy csorba a szívemen, amit az Isten jósága meggyógyít az üdvösségben, de nem felettetheti el, hogy az a másik nincs ott velem, és ugyanez átterjed apránként. Hogy eszed meg a kenyeret anélkül, hogy eszedbe ne jutna most túl a klasszikusokon, a munkán, a fáradáson, a természeti áldáson, a természeti tragédia. Amikor esetleg egy olyan világ felé menetelünk, ahol nem lehet már a kenyeret olyan könnyen magunkhoz venni. Ha már nehéz lesz megművelni, vagy lehetetlenné válik a szőlőt, honnan lesz borunk? Létkérdés a világ egészsége. A teljes teremtés egészsége az eukarisztia ünnepléséhez és fogadásához.
Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Török Csaba az eukarisztiáról elmélkedik az egyház vonatkozásában.
Most vázlatpontokban haladok, nem kifejtős pontokban, de talán most így már a nagy lelki löketek után már mindenki maga elé tudja képzelni a tartalmat. 6. Pál misztérium fidei 36. pontjában egy egész új fejezetet ezzel a kijelentéssel vezet be. Mindannyian tudjuk, hogy nem egyetlen módon van jelen Krisztus az egyháza számára. Hát én remélem, hogy tényleg mindannyian tudjuk, mert ha elolvassuk ezt a fejezetet, gyönyörű eukarisztikus utazásra hív meg minket a pápa. Megmutatja, hogy hogyan van jelen az egyház profétai szolgálatában az eukarisztia által Krisztus. Az egyház annak a Krisztusnak az evangéliumát hirdeti, aki az eukarisztiában jelen van. A királyi szolgálatban. Ő a pásztorok pásztora, aki minden szent hatalomnak a forrása. Ő a papi szolgálat forrása, hiszen minden szentségben Krisztus cselekszik. De az eukarisztia, mint egy betetőzése a lelki életnek, és minden más szentségnek a célja. Ez a megfogalmazás, hogy minden más szentségnek a célja, ez Aquinói Tamásnál lett talán a legszebben kidolgozva. Ez rengeteg kérdést földob nekünk. A profétai küldetés kapcsán hogyan érjük el, hogy Jézus ne a tárgya legyen az evangelizációnak, hanem az alanya? Jézus nem egy ügy, amiért síkra szállunk. Jézus maga a nagy evangelizátor, akinek én vagy gátja vagyok, vagy hasznos szolgája. Ugye, ha megtettetek mindent, ami tőletek telett, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. A királyi hatalomnál biztos, hogy tényleg annyira szent ez a hatalom az egyházban. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy ez ne emberi hatalomgyakorlás legyen? Zárójel, csak egy fél megjegyzés. Ugye a zsinat fölvetette a bűn és szentség problémáját az egyházban. Hogy a kettő egyszerre hogy van jelen. És Rahner nagyon éleslátóan mondta, hogy ha mélyre ásunk a dolgoknak, ez olyan, mint a megtestesülés misztérium, az Isten és az emberi természet elválaszthatatlansága. Ezzel együtt azonban mégis vannak az egyháznak teljesen emberi cselekedetei. Ezek az egyház bűnei, amelyeket nem így kell mondani teológiailag, teológiai pontossággal ez úgy hangzik, hogy az egyház tagjai által elkövetett bűnök. De hál' Istennek vannak az egyháznak teljesen szent cselekedetei is, például amikor a szentségeket szolgáltatja ki. Mert ott Krisztus fog cselekedni minden emberi fogyatkozás mellett is. És természetesen a papi szolgálat kapcsán ez fölveti a kérdést, hogyan válik a teljes szentségi életünk Krisztus cselekvésévé. És tudom, hogy ez egy kicsit elvonnak tűnik, mert dogmatikailag ez így van. Paskai Bíboros úrnál tudtuk, hogy minden papszentelésen ez lesz a kulcsmondat. Jézus Krisztus itt van most közöttünk, ő szenteli föl ezeket a testvéreinket a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra. Pont. Tehát ezt pedig tudtuk, ez fixen jön június 15-éhez legközelebbi szombaton. Mert ez így van. De azért ne legyünk már huncutak. Tudjuk nagyon jól, hogy egy pap milyen könnyen használja a saját homokozójának a liturgiát. És persze leönthetem azzal a sziruppal, hogy Krisztus cselekszik. Na de hát erősen kétlem, hogy Krisztus tükör előtt próbálgatott volna 23 miseruhát, mielőtt kiment volna az utolsó vacsorára. És hogy az Úr Krisztusnak a legnagyobb problémái olyan jellegűek lettek volna, mint nekünk a liturgiával kapcsolatban. Tehát azért mondom, hogy óvatosan. Ahogy egy nagy esztergomi klasszikusunk ilyenkor mondaná, szicsász, szicsász, nyugalom, nyugalom, nem kell elkapkodni, majd rökvest, csak apránként előbb még fújjunk egyet. Jelen van a hívő életben Krisztus az eukarisztia által, az imádságban, és az eukarisztikus lelkiség két oszlopában, a szünet nélküli hálaadásban, ezt nem szabad elfelejteni, és abban a tapasztalatban, amit a közbenjáró imádság kapcsán megszerzünk, hogy végül maga a lélek jár közben, mert még miértünk is közben kell járni, hogy egyáltalán imádkozni tudjunk. Jelen van az irgalmasságban. Nagyon érdekes, hogy ezt már Pál pápa mennyire hangsúlyosan írja az eukarisztikus enciklikájában, több mint 50 évvel ezelőtt. Két ok miatt. Az egyiket közismertnek tekintjük, amit legyen is tettetek, a legkisebb testvéreim közül velem tettétek. A másik azonban, hogy az eukarisztia Krisztus ember szeretetének a misztériuma. Az a szentség, amelyben Isten szeretete szüntelenül segítségére siet az embereknek. Lehet-e eukarisztiát ünnepelni agapé nélkül? És itt most nem arra gondolok, hogy pogácsparti a mise után, hanem az irgalmasság testi cselekedeteinek a keresztény közösségben való gyakorlása nélkül. Csak egy páli problematika, ugye, első korintusi levél. Amikor egybegyűltök, már nem, nem az úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza. És az egyik éhen marad, a másik meg dőzsül. Milyen szép agapé. Elmentünk buszos kilándulásra, az egyik nem hozott semmit, mert nem tellett rá, mert a buszköltség minden erejét fölélte, a másik meg 6 hátizsák kaját hozott. És ugyanígy föltehetnénk akkor radikálisabb kérdéseket. Vasárnap a misére ki az, aki fűtetlen lakásból jött télen, és ki az, aki egy luxus villából? Ki az az öreg, aki járni is alig tud, de fél órát, 3/4 órát csoszogott a templomig, és ki az, aki luxus terepjáróval jött? Ki az, aki egy olyan lakásból jött, ahol a szegénység már rég megette a bútorokat, és ki az, akinek a házimozi rendszertől az infraszaunáig mindene megvan, és onnan kiugrott egy reggeli kis fitness fölfrissülés után, hogy benézzen a templomba az Úr Jézushoz? Ezekből könnyen lehet ilyen moralizáló közhelyeket felszínre dobni, de ez akkor is kulcskérdés. Jelenlét az egységben. Vagyis gyakorlatilag az eukarisztia az egyház egységének a jele, minden keresztény összekapcsolása, ezt Trient nagyon erősen vallja. Gyönyörű ez a része a trienti zsinatnak, ahol erről beszélnek az atyák. Ahol egyértelművé válik, hogy ez azonban kihívás is. Mert nem automatikus, hogy egy testként létezünk, egy testé válunk. Ahogyan ez a megtört kenyér szét volt szórva a hegyeken, és összegyűjtve egy élet, úgy lesz összegyűjtve az egyház is a föld határairól a te országodba. Második század Didaché. Gyönyörű. Mert az egység az eukarisztia egyik legfontosabb küldetése és a feladata az egyházi létezésünk felé. Valami, amiért még önmagamnak is személyes áldozatot kell hozni. Végtelenül fölháborít, és ez a fölháborít szó még mindig enyhe ahhoz, amit érzek, amikor itt katolikusok kergetik egymást az egyházba, hogy ki az eretnek. Hát mit képzeltek ti gazemberek? És akkor ebben már én is bűnös vagyok, hogy ennyire fölháborodok, mert nekem se lenne szabad. Csak hogy jusson eszünkbe nagy csütörtök. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk, lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk. Szűnjenek a rútviszályok, megszólások, és ott lakozzék mi közöttünk Krisztus Isten. Ugye a lábmosás közben az Isten, ahol szeretet és jóság, ott az Isten, refrénre énekeljük ezt. És jelenlét a misszióban, ez is csak egy vázlatpont lesz, ahol világos, hogy azt soha ne felejtsük el egyrészt, hogy a vezető alany Krisztus, másrészt mi a cél? Nem a klubtagság létszámának a növelése. Tehát attól, hogy a római statisztika január vége felé, bocsánat, ha valakit fölzaklatok, mert még nem készítette el. Tehát a római statisztika csodálatos dolog, de amikor egy kenyérből eszünk és egy kehelyből iszunk, akkor értünk oda, ahol lennünk kell. Ez a misszió célja, mese nincs. És ezt azért tartom nagyon fontosnak hangsúlyozni, mert itt néha, mintha kicsit megint nem katolikus módon gondolkodnánk a misszióról. Tehát az ismeretterjesztés, bibliaosztás, ezek fontosak, kell tudni, olvasd a Bibliát, ez az, de katolikus vagy. A cél végül az egy kenyér és egy kehely közössége. Oda kell végül elvezetni az embert. Gondoljatok bele, iskolai hitoktatás. Milyen hatalmas kérdéseket vetesz föl? Hogyan tudom én ezt katolikus és nem másfajta módra csinálni? És zárszó gyanánt egy idézetet engedjetek meg újból 6. Páltól. Szubjektív eltfogultságomért elnézést kérek, ez van. Az eukarisztia azokban, akik lángolóbb szeretettel tisztelik, úgynevezett egyházias cselekvő lelkületet éleszt. Ezért soha ne szűnjetek meg meggyőzni a híveket, hogy az eukarisztia misztériumához járulva tanulják meg úgy fölkarolni az egyháznak az ügyét, mint a saját magukét. Az egyház minden gyermeke egy legyen, és ugyanaz az érzület éljen bennük. Ne legyenek közöttük szakadások, hanem legyenek tökéletesek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban, miként az apostol tanítja.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia televízió referensét, az esztergomvári nagyboldogasszonyi Szent Adalbert főszékes egyház plébániai kormányzóját, teológiai tanárt hallották. Elmélkedésének címe Az egyház az eukarisztiából él, melyet az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettünk 2020-ban Egerben. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó